Hogy jött az ötlet, hogy legyen egy Horváth Béla Művészeti Alapítvány?
Hát mikor az első milliómat megkerestem, ugye ez az idézőjelben, az első milliót, akkor az már a nővéremtől, meg az amerikai utazásaim tapasztalataiból, meg olvasmányaimból, hogy vissza kell valamit juttatni az embernek, meg példát kell mutatni. Az vezetett oda, hogy csináljak valami jót, és akkor ezt beszéltünk sokat a Erikával és a Attilával, és azt hiszem, tehát így ez, és akkor így jött ez, hogy
legyen egy alapítvány,
és akkor utána az indult egy 20 millió forinttal, és minden évben a 2-3 millió forintot költöttünk évente. Ez csak úgy összehasonlításként mondom, hogy az Egon díj, tehát az egy a világ egyik legnagyobb biztosítótársaságának, a Magyarország vezető biztosítótársaságának a művészeti díja, amiért a magyar írótársadalom mindig nagyon magasra helyezte. Jogosan az Egont, az 3 millió forinthoz ad évente. Mi 3 év ezelőtt már felemeltük 5 millió forintra egyébként a kortárs vásárlásainkat. Tehát ezek a dolgok, és ezeket akarom kommunikálni, így van, hogy az tök mindegy, hogy magyar tulajdonban van egy cég, vagy külföldi tulajdonban, itt csinál nyereséget, akkor ilyennel kell foglalkozni. Tehát még a civil társadalom Magyarországon nem alakult ki annyira, de na most például ezt én egy ilyen izgalmas kihívásnak tartom, hogy ezeket a dolgokat így kommunikálja, hogy kell.
Hát azért van egy pár cég, aki már ezt csinálja, de valóban mondjuk ahhoz képest, hogy nemzetközi szinten ez mennyire nemhogy elfogadott, de kívánalom egy jól menő cég esetén, azért itt még Magyarországon még mindig valahogy nagyon renyhe az igyekezet ebbe az irányba valamiért egyébként. Azért nyilván ennek kulturális gyökerei is vannak, hogy ez valamiért nem olyan fontos itt Magyarországon.
Ez nagyon hosszú.
Képzőművészet volt, nem a kultúra, mert a zene az nagyon fontos, meg vannak olyan dolgok, amik irodalom, ezek mind nagyon, valamiért a képzőművészet egy ilyen mostoha gyerek a magyar kultúrában.
Pedig az ember, hogyha elmegy egy külföldön egy irodába, egy angol ügyvédi irodától kezdve, akár a Londonba, akár hol, akkor ott tele van kortársakkal.
Ez így van.
Én azt is nem értek egyet, vagy nem magyar vezető politikusoknak a szobáiba a 19. századi. Ezt is meg, mert Franciaországban is ilyenek vannak, de például a német kancellárnak a kancellária az kortársakkal van tele, tehát.
Igen, de Németországban sokkal nagyobb, sokkal intenzívebb a kortárs képzőművészeti kultúra, múzeumi szinten is, meg minden, hogy egyébként szerintem valami.
Igen. Jó, ezzel múltkor gondolkoztam egyébként, hogy a Németországban ez hogy alakul, hogy volt a fejlődés, és innen indul a kultúra, tehát ott persze nálunk is voltak nagy földes urak, meg nagy gazdagok, de ott egy mű, és hát nálunk is voltak művészek, így van azért, tehát ott már több száz évvel ezelőtt egy nagyon erősen elkezdődött a művészetekkel, és akkor onnan már utána a képzőművészethez és a kortárshoz jönni, az már akkor egy ilyen természetes dolog lehetett szerintem. De ez azért nem jó példa, mert hát itt is voltak állati nagy földbirtokok.
Hát meg nagy vagyonok, szóval ezért.
Meg nagy vagyon.
Az első világháború előtti időszakban azért nagyon komoly mecenatúra működött Magyarországon, és akkor az a két háborúval gyakorlatilag.
Igen, és aztán a szocializmusban, és ez a 100 év idézőjelben, vagy 90 teljesen, hogy nézzük. Ez annyira visszaszorult, hogy ez lehet 100 év kell, hogy ez följöjjön. De ez elképzelhető, igen.
Hol vannak a képek, amik az alapítvány
otthon, részen? Otthon van, a minden szinten úgy van kialakítva, most már két helység van, és nagyon szépen nyilván van tartva. És hát nagy örömömre, ugye ez is a kvalitást erősíti, vagy a visszajelzés a kvalitás, ahhoz, hogy visznek el kiállításokra képeket.
Te magad a gyűjteményből nem tervezed?
Hogy de, tervezünk.
Most azt is olvastam a könyvedben, hogy múzeumot is szeretnél?
Igen, hát ez a klasszikus karriernek a lépcső fokai valami bemutató helyet találni önkormányzatokkal. Már úgy beszélgettem erről, most kiállítást Egerben tervezünk, én a gyerekkoromat Egerben töltöttem, és egy Egrinek vallom magamat, és ott a Kepes Intézet és annak a vezetője, Offenbacher Feri, és régén az Egri család ismertük, a szüleim is ismerték a családját, úgyhogy ővel nagyon jó viszonyban vagyunk, és ott tervezünk két kiállítást az idén, vagy jövőre, vagy ahogy ez elkezdenénk ezt így bemutatva a gyűjteményt.
Van egy vonal ennek a gyűjteménynek, amit így meg tudsz határozni? Nyilván, hogyha ilyen profi a kuratórium, ugye ott van.
Ez a Petrányi Zsoltnak a kérdése. Ez a Petrányi konceptus.
Tehát ez a vonala, azt mondanád a gyűjteményt?
Azt hiszem. Én mondom, ez a Petrányi Zsoltnak. Ilyenekben én nem szívesen mondok semmit, mert hülyeség lesz aztán.
Uh-huh. Gondolom azért egy ekkora gyűjteményben vannak azért különböző vonalak, mint és a saját gyűjteményedben egyébként ott mit mondanál, hogy annak mi a...
Ugyanaz? Ugyanaz gyakorlatilag. Uh-huh. Igen.
És amikor ők kiválasztják neked, és te azt mondod, hogy benned nem feszít ez a döntési készség, amikor művészetet kell választani, vagy képeket kell választani. Utána milyen ezekkel a képekkel együtt élni, amikor mások kiválasztják neki? Ezek a fiúk, lányok, remek pszichológusok, és akkor
halad előre a kor, én sem mondom azt, hogy öregedik az ember, ahogy haladunk előre a korba, ugye a depresszió az talán egyre jobban jön ki az emberből, főleg a szeret nehezen viselem már, és ezért például a szobámban, mert ott szabad döntési jogon van a házban, ott nincsen ott a feleségem, hogy mi kerüljön a falra, dönt vagy vétózik. Olyan képeket raktam föl, hogy ez antidepresszáns, igen.
Ez mit jelent, hogy színesek, vidámok?
Színesek, vidámok, de ne érdekes, mert Bagyhó is van, meg Vidvalszki is van, szürke, fehér, fekete, de valahogy él. Ott ugye minden nap azt látom, mert a hálószobám, a dolgozószobám egybe, ott vannak ezek, amikor nézem a üzleti híreket az interneten, meg a televízióban, akkor ezek között élek, ezek között a képek között, és Hekker Péter, mondjuk pláne a mostani képeiből, de egyáltalán az ilyen életigenlő szerintem nagyon. De aztán utána van egy nagyon klassz Szűcs Attilát vettem tavaly, Sakkozó virágok, vagy valami ilyesmi, 40x40-es, vagy 50x40-es kisebb kép, de ilyen állatira szele van, ugye ez a virágok.
Akkor némi humorral is.
Igen. Na most azt a feleségem kirakta a könyvtárba, tehát azt majd onnan nem hozhatom el, tehát már meg se kérdezett. Úgyhogy mindig ki kell mennem a könyvtárszobába.
Neki is tetszik. És akkor apropó a feleséged, meg a fiad, akikkel együtt élsz, hogy ők hogyan tolerálják, vagy mennyire szeretik ezt a szenvedélyedet, a műgyűjtést?
Abszolút nem szólnak bele. Uh-huh. Nem szólnak bele, és a feleségemnek, meg a fiamnak is nagyon jó az ízlése, tehát a feleségem, ő választott már uh-huh. Szűcs Attilát, uh-huh. és jól választott. Azt onnan tudom, hogy utána az a 50-es kiállításán a Ludwigban kint volt. De tudom, ő nyugodtan.
Ő maga biztos.
Meg ha megyünk Szűcs Attilához, hogy most akarunk valamit venni, akkor jön ő, és amit ő választ, az nyugodtan meg lehet venni.
És a fiat?
A Béci, ő figyelem zavar miatt kellett neki rajzolni, és a Kamillánál tanult rajzolni, és a Péter, Hekker Péter... Szika Milena, igen, a Hekker Péterhez jártunk festeni, és ekkor ez valahogy ez úgy kiderült, hogy neki nagyon, nagyon, nagyon jó az ízlése.
És akkor ő is, az ő szobájában is képek vannak ezek.
Hekker Péter, Hekker nagyon érdekes, hát most 20 éve. Igen, de nem az az érdekes, hanem az, hogy valami kiállításra kérték el a képet, és nem akartam, hogy ő akkor ezt nem értette, ez lehetett 16-17 éves korában, 2-3 évvel ezelőtti sztoriát, nem akarta odaadni, mert őt az annyira megmutatja az a kép. Tehát az ágya fölött van, ez a holdfogyatkozás, nem tudom, megvan-e az neked, vagy napfogyatkozás, amikor egy falusi szobabelső tévével, a tévé tetején a világ, így a pitypong, meg egy macska, meg mit tudom, de egy jó kép, és tehát ő azt nem akarta odaadni, és akkor ennek le kellett ülni vele, el kellett beszélgetni, hogy beszél, szóval most odaadod, ennek a képnek az értéke ezzel nő, hogyha kiállításon mellett belekerül a képnek a történet, és akkor aztán odaadta.
Nem akarom erőltetni ezt a témát, de azért muszáj megkérdeznem, hogy én úgy érzem, hogy te jobban szereted azokat a képeket, szintén hasonlóan Bécihez, amik valamilyen történetet mesélnek el. Ez igaz, vagy ugyanúgy nyitott vagy
ez engem mondom, nem tudom.
Képekhez.
Ja, lehet. Lehet. Nem, ez a falusi szoba, ez teljesen konkrétan engem azért van, mire emlékezteti. Igen.
Tehát szereted, hogyha azért ott van egy történet.
Igen. Ebben nekem van egy magántörténet. Így van.
Néha egyébként az absztrakt képeken is fel lehet fedezni szerintem történeteket, de valóban, amikor ilyen figurális dologról van szó, akkor...
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, ezzel még nem gondolkoztam, de ez így van. Nem, ez teljesen így van.
Szóval akkor a következő lépés az az, hogy lesz egy kiállítás hamarosan, talán Egerben.
Igen, Egerben a Kepes intézetbe ott pályáztunk is pénzt, kaptunk is egy 3 millió forintot, tizet pályáztunk, de hát minden mélyebben kell a zsebembe nyúlni, és akkor...
Hát ha már itt a zsebedben nyúlásról van szó, akkor nem csak vásároltok képet az alapítványnak, hanem díjat is kiosztatok.
Ez a budget része, persze.
Ez hogy működik ez a dolog?
Azt hiszem az a szabályzat, hogy a szerkesztők javasolnak kritikusi díjra írásokat, azokat megkapunk, hogy X számú, azokat elolvassuk, és akkor azt kiválasztjuk a díjra. Ennek nagyon nagy a jelentősége, mert én szoktam ezt ugye átadni, és látom, hogy az újságírók ezt nagyon komolyan értékelik, tehát sokkal, én nekem az az érzésem, hogy a pénzösszegen túl sokkal nagyobb ennek az értéke. Tehát ez nekem úgy átjön. Ez.
Talán azért, mert ez szerintem, aki kívülálló, aki nem annyira van benne ebben a művészeti piacban vagy életben, az nem tudja, hogy a műalkotások vagy egy-egy művész életműve az attól válik többek között értékessé, hogy írnak róla. Nagyon sok összetevő van. Egyrészt nagyon fontos szerepe van a gyűjtőknek, a galeristáknak, de amellett a művészeti íróknak, kritikusoknak is, hiszen így épül fel egy karrier, és így képződik érték, stabil érték, stabil életmű.
Így van, hát ez az, amiről a tegezés kapcsán is beszéltünk, hogy én is az iparág része vagyok, mert a gyűjtő is az iparág, a kritikus is, a galerista is, a művész is, ez a képzőművészeti iparág idéző csúnya szóval.
Te tartod más gyűjtőkkel a kapcsolatot?
Igen, a Katékkal, a Spengler Kati, a Somlói Zsolttal jóba vagyunk. Nem annyira, egyébként nem. Tehát nincs olyan konkrét, hogy Jaksi Gyurival is szakmai kapcsolatunkon, barátságunkon keresztül jött a felismerés, hogy ő is kortárssal foglalkozik.
Ez azért is érdekes, mert szerintem nagyon sokan figyelik egymást, különösen mondjuk egy-egy gyűjtőt, akiről úgy gondolják, hogy az zászlóvivő, és akkor igyekeznek hasonló.
Igen.
De téged ez nem érdekel, mert ott van a szuper kis kuratóriumod a kis...
Én nem tartom magam ilyen értelemben szakembernek. Hát mondok egy olyan dolgot, amit még soha nem mondtam senkinek, engem ebbe a be akartak választani ebbe a top 50-es kuratóriumába, ez föl lett nekem ajánlva, és én azt visszautasítottam a legnagyobb tisztelettel. Dolog, és én mondtam, hogy én nagyon szépen köszönöm, de én nem értek annyira hozzá, tehát... És ez nem álszerénység. Lehet, hogy valaki azt mondja erre, hogy álszerénység, én szerintem.
De a beszélgetések is inspirálnak? Tehát amikor a Jaksi Györgyel vagy a Spengler házas párral beszélgetsz, és mondjuk...
Persze, irányítanak, iránymutatnak. Persze.
És egyébként külföldön sokat jártál
nem. Átbázelon voltunk, egy pászor voltunk Prágába, de akkor a konkrét átbázelon ott az, úgy tetszik. De akkor ott is először a katékkal voltunk, szerintem most megyünk a kislányommal. Vettünk egy átbázelon, van egy olyan szekció, hogy induló gyűjtők, vagy valami ilyen, és akkor ott egy térben elhelyezkedő műfaszt, egy kis szobrot vett a felesége, valahol ott van a lakásunkban, vagy a házunkban, úgyhogy.
És hogyha összehasonlítod ezt az árpázel világot, meg mondjuk itt Budapesten egy művészeti vásárt, vagy egyáltalán a művészeti kínálatot, akkor mit érzel, vagy fontos-e összehasonlítani, érdemes-e? Mit érzel ott kint? Az inspirál?
Az Art Baselből az érdemes, hogy azért, mert az egy jó példa, vagy az a csúcs, hát természetesen. Attól még messze vagyunk, de haladjunk. Ja, a Pilinger Erzsék szervezésében voltunk egyszer Moszkvában. A Zsolték is voltak, a Somlói Zsolték is, ott vettünk is orosz műalkotásokat, akkor utána azt a művészettörténészt, a Konstantin Bokumorovot, aki két velencei biennálén is kurátor volt a orosz pavilonban, meghívtuk, hozott műalkotásokat magával, azokat én megvettem. Volt kiállítása a Pilingere, a Novgalériában, a Pilinger Erzséknél, de egyszer voltam Moszkvában, egyszer itt, most megint elkezdtük szervezni, hogy hívunk Oroszországból művészeket, vagy szakértőket, én a finanszírozást...
Ez nem egy egyszerű téma.
Most az érdekes, hogy milyen érdekes a világ, hogy a történelem az, hogy beleszól az életünkbe.
Csúnyán. Igen, sajnos.
És az ennél is gondolkodtam, most nem tudom, hogy most hogy lehet akkor majd ilyet, ha vége lesz. Háborúnak ezt majd hogy lehet akkor csinálni, vagy hogy milyen... Szóval úgy elkezdtem ezen úgy gondolkodni, hogy ennek milyen visszhangja van, stb. Nem is érdemes
belegondolni. Nem igazán lehet kalkulálni előre, szerintem.
Nem. De ugye mivel én életbiztosító vagyok, én hosszú távon előre gondolkozok.
Egyébként, ami az alapítványban van műtárgy, ezt erre is valamennyire egy picikét befektetésként tekintesz?
Nem, értékteremtés. Tehát ez a befektetés ez már kikopott, így van, régóta csinálom, és ez teljesen egyértelmű az értékteremtés.
Hát nagyon remélem, hogy hamarosan láthatjuk legalább egy kis részét Egerben, és aztán... Hogyha a múzeum teremtő ambícióit sikerre járnak, akkor egy múzeumban az egészet.
Jó lenne.
Köszönöm szépen Horváth Bélának ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Privilégium, hogy egy gyűjtővel beszélgethet az ember. Nagyon ritkán nyílnak meg a gyűjtők valamiért egyébként. Úgyhogy köszönöm szépen neked, Béla, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A műsor pedig vasárnap ugyanebben az időben, 15:35-kor ismételjük, a mikrofonnál pedig Gereben Kata volt.